Köszöntöm a hallgatókat! Mai rovatunkban egy olyan csodálatos író vendégem, akinek legismertebb könyve az Egy asszony szeptember 11-én lett 10 éves, de emellett még sok nagyon ismert könyv tulajdonosa az Apád előtt nevet köz, Damaszkusz és a paprikás csirke, amit Szentesi Évával együtt írt, és még sorolhatnám. Péter Finovák Éva, örülök, hogy itt vagy velünk.
Tia, én is nagyon örülök, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Az Egy asszony című könyved a saját élettörténetedből született, első szülött kislányod Zsuzsika története, és hát valamelyest traumaírás is volt ez az én szememben, mert annyira életszerű, életszagú az egész, hogy így amikor olvastam a könyvet, meg kell, hogy mondjam, szinte minden oldalánál valamiben hullattam egy kis könycseppet, és az első kérdés, ami megfogalmazódott bennem, mivel az én életem része is a traumaírás, az az volt, hogy mi volt az a pont, amikor te úgy érezted, hogy ezt a történetet ki kell írni magadból, ráadásul ennyire életszerűen, honnan volt meg ez az erő indítatás?
Hát ennek több oka is van, de egyébként ez nem szinte traumaírás, hanem ez egy teljes mértékben traumaírás. A traumaírás, hogy valóban különbözik-e az irodalomtól, vagy sem, ezt ugye nem igazán tudjuk. Tehát, hogy ezt kutatják, meg nézik nagyon sok mindenki, de hogyha visszatérek az egyasszonyra, akkor az egyasszony egy terápiás folyamatnak a majdnem úgy végén vagy közepén kezdett el megszületni, én akkor kezdtem el ezt lejegyezni, abszolút terápiás tanácsra, tehát közben ment a terápiám, és amit én tettem, az az volt, hogy amit én másképpen csináltam talán, hogy nagyon figyeltem arra, hogy nagyon egyszerű és nagyon inkább a beszélt nyelvhez közeli stílusban tudjam átadni azt, hogy mi történt velem. Én ezt fontosnak éreztem.
Ez a könyv nagyon összetett, sok szálon fut, hiszen egy sérült gyerek jelenléte a családban, plusz egy bántalmazó kapcsolat. Azt gondolom, hogy sok olyan pontja van, amit így a nők megtalálhatják magukat benne. Ahogy írtad ezt a könyvet, kicsit visszaemlékezve, mit mondaná? Melyik volt a legnehezebb pontja a történetnek, amikor le kellett ezt írni?
Abszolút a bántalmazó kapcsolat volt a legnehezebb pontja, és ezen mindenki mindig megrökönyödik. De képzeld el, hogy sokkal könnyebben és sokkal egyszerűbben le tudtam írni azt, hogy nekem mik voltak a fájdalmaim, és mik történtek Zsuzsival és velem, mi történt a szülés során, mi történt utána, mint ahogy azt a szégyent leírni, lejegyezni, elmondani, hogy egy bántalmazó kapcsolatban én egészen 7 esztendőig voltam. Tehát, hogy azt nem az első pofon után szártam ki belőle, hanem én azt ott sokáig, rossz szó az, hogy tűrtem, de sokáig partner voltam ebben a bántalmazásban, én inkább így fogalmaznám. És ennek a szégyene szerintem a mai napig megnehezíti a nőknek, vagy akár a férfiaknak, akik bántalmazva vannak azt, hogy ezt elmondják, és ezt a nyilvánosság elé, vagy akár a családjuk elé, vagy a barátaik elé tárják. Tehát ezt nem csak azért nehéz elmondani, mert a bántalmazásról nehéz beszélni, hanem azért, mert ott van az a bizonyos szégyenfaktor, hogy ez nagyon nagy szégyen, hogyha te ezt bármeddig is tűrted, vagy ebbe bármeddig partner voltál. Tehát nekem ez volt a legnehezebb.
10 év táblatából, traumaírás után, egyfajta feldolgozási folyamat után, tudom, hogy most jelennek ugye az egyasszonynak az új kiadása, de ha egy picit nagyot gondolsz, te magad Péter Finovák Éva, és kezedbe fogod ezt a könyvet, lenne valami, amit ennyi év után másképp írnál bele, mint ahogy akkor írtad le?
Nagyon-nagyon jó a kérdés, és most ennek ugye aktualitása is van, hiszen a 10 éves jubileumi kiadásnál ez nem csak hogy fölmerült, hanem én elkezdtem ezen dolgozni, hogy megpróbálom esetleg finomítani, megpróbálom a kezdeti ügyetlenségeket kisimogatni, megpróbálom az amatőr íróságot belőle esetleg átformálni, és olyannyira, hogy én ezen dolgoztam. Majd kértem a férjem, hogy ő is nézze meg szerkesztő szemmel, hogy ő mit változtatna, vagy hogy jelöljön be nekem olyan részeket, ami esetleg szerinte szerkesztésre szorul. És hát nagyon-nagyon nagy megnyugvásomra, mert ugye én nem nagyon találtam benne javítani valót, vagyis hogy azt éreztem, hogy minden, amit ebben javítok, az ezt az őszinte, nyílt, tiszta, egyszerű hangot elrontaná. És ő ugyanezt mondta, és ez így megnyugodtam, és néhány szóismétlést szedtem ki belőle, de egyébként nem változtattam a szövegen. Tényleg ilyen nagyon-nagyon finom hangolások voltak, hogy mondjuk egy olyan jelenetnél, hogyha ezt a könyvet lefordítják mondjuk angol, vagy francia, vagy bármilyen nyelvre, ott nem értenék, ott azt pontosítottam, de egyébként semmit nem változtattam benne.
A könyv valahol egy picit saját magamnak íródott ugye az elején.
Abszolút, igen.
De amikor megírtad, mit gondoltál, kiknek szól az egy asszony? Vagy önmagában ez a fajta lét, feldolgozás folyamat, hogy te ennek a könyvnek tulajdonosa vagy most már, azt gondolom, hogy téged is emblémává állítottak a nőknek egyfajta védőjévé és a sérült gyereke nevelőanyák erősítőjévé.
Én nagyon köszönöm ezt, hogy olyan drága vagy, hogy ezt mondod, de hogy persze sok mindent rám lehet fogni. Nagyon-nagyon érdekes, mert amikor ez ugye elkészült, ez nem egyszerre került publikálásra, hanem ez egy blog formában, először ugye a legelső fejezet került ki, annak már 11 éve, 11 és fél éve, és ugye az volt az érdekes, hogy már a címe is mutatja, hogy én ezt tényleg az asszonyoknak írtam, akkor még abba bele sem mertem gondolni 11 és fél évvel ezelőtt, hogy esetleg ezt elolvashatják férfiak is, vagy esetleg elolvashatják egészségügyi dolgozók, esetleg elolvashatják szülésznőgyógyászok. Tanulnak belőle? Persze, hogy tanulnak belőle, hiszen meglátják a másik oldalt, hogy hogyan szül mondjuk egy nő, hogy neki ebből az egészből, hogyha mondjuk traumatikus a szülés, mi az, ami megmarad, hogy mi az, ami ahova jobban odafigyelhetnének. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor igen, a nők, az asszonyok, a szülőnők, az anyák nevében is beszéltem. Nyilván azokéban, akik ezzel azonosulni tudnak, tehát soha nem mondtam azt, hogy én minden nő nevében beszélek, mert ez nem lenne igaz. Egészen biztos az, hogy nagyon-nagyon sok nő tud, vagy ezzel a történettel, vagy a benne rejlő bántalmazós résszel, vagy bármi mással azonosulni. És a feldolgozási folyamat, hát persze nyilván ez egy folyamat, aminek soha nincs vége. Tehát, hogy ez feldolgozni, ezt nem lehet. Sem a Zsuzsi elvesztését, sem a következő babám elvesztését, hanem ezzel megtanulsz együtt élni, megtanulsz rá úgy gondolni, hogy ez az én életem része, és megyünk tovább, és tesszük a dolgunkat.
Ha azoknak a hallgatóknak bemutatnád a könyvet, akik még nem ismerik, mit mondanál róla 5 szóban?
5 szóban? Hogy ez valóban egy asszony története, ami bárkivel megeshet.
Ezzel a könyvvel tudom, hogy berobbantál a pályára. Miben változtál te azáltal, hogy író lettél?
Hát nem sok mindenben változtam, szerintem. Barátaim szerint sem, tehát most ezt nem csak úgy magamról dicséretként mondom. Abban talán változtam, hogy sokkal, de sokkal több odafordulást kell adnom. Rengeteg, én ugye nagyon-nagyon sok megkeresést kapok, nagyon sok levelet, nagyon sok sorstársnak az írását. Én tanítok is egyébként traumaírást, vagyis hát nem én tanítom, hanem a Mózes Zsófi kolléganőnk, de az akadémián belül tanítunk traumaírást. És hogy mennyire fontos a traumaírás. Lehet ezt lekezelni, meg lehet megmosolyogni, meg lehet kinevetni, hogy ez nem is irodalom. Hát gyerekek, tehát így az van, hogy én például nem is akartam irodalmat írni. Tehát én tudod, mit akartam írni? El akartam mondani, hogy velem mi történt, el akartam mondani, hogy ez így esett, és hogy én ezt hogyan éltem túl, vagy hogyan tudtam tovább lépni, hogyan tudtam egyáltalán tovább menni. Mert hát ez is egy külön feladat, hogy ezt megtanult, vagy hogy ezt a ösztönből, mert ugye nem is tanultam, inkább azt mondom, hogy ösztönből tettem azt, amit én úgy éreztem, hogy tennem kell azért, hogy én nekem ne kelljen ebbe belehalnom.
Pont a következő kérdésem a trauma írás kurzus lehetőségére irányult volna, mert fontosnak tartom erről is beszélni az egyasszonyon kívül, ugyanis hozzám is közel áll, de nagyon sokan ezt a lehetőséget még nem ismerik, pedig ez egy páratlan lehetőség, és azt gondolom itt lehet kiadni az irodalomnak egy olyan fajtáját, amit máshol az ember nem talál meg. Mit mondanál? Miből is áll egy ilyen kreatív íráskurzus? Hogyan is néz pontosan? Ez ki, és kiket vártok?
Igen, a kreatív íráskurzus az az akadémián belül az egy másik kurzus, az a Gergőnek a módszere alapján épül fel. Tehát az akadémiának van egy kreatív íráskurzus része, és van a traumaíráskurzus része. A traumaíráskurzus az egyébként körülbelül úgy épül fel, hogy 6-7 fős csoportokban, vagy 5 fős csoportokban dolgozunk. Mindenki írja óráról órára az ő történetét, amit mindannyian elolvasunk, egymás első olvasói vagyunk, és ezt megbeszéljük minden alkalommal. Ez hetente egy ilyen 2-2,5, olykor 3-3,5 órás szeánsz az online térben, ahol mi támogatjuk egymást, és az egymás szövegeit úgymond kritizáljuk, vagy dicsérjük, tehát hogy elmondjuk például egy traumaírásnál mi a lényeg. A legfontosabb dolog, hogy aki olvassa, vagy az első olvasója, ő megértse, hogy veled mi történt. Tehát, hogy pontosan legyen elmondva, pontosan legyen megmutatva, hogy kérem szépen velem ez történt, én rajta milyen és ilyen ruha volt. Én mindig azt szoktam példának hozni, hogy amikor van az a jelenet egyébként az egyasszonyban, persze nyilván az én példámat hozom, hiszen azt ismerem a legjobban, amikor az orvos elmondja nekünk, 10 hónapos a Zsuzsi, hogy ez így ennyi volt, és hogy nagyon súlyos beteg, hazamegyek, és mire emlékszem, hogy a királykék fodrossal jusszoknyám van rajta. Hogy mennyire fontos, hogy az olvasó, aki ezt a szöveget olvassa, ő el tudja képzelni azt, hogy te, amikor ez történt, akkor milyen ruhában voltál, milyen volt a hajad, hogy beletúrtál-e a hajadba, elzsibadt-e a kezed, le kellett-e ülnöd, ha leültél, akkor hová, én legugoltam a földre. Tehát, hogy ezek abszolút fontos dolgok ahhoz, hogy egy olvasó, aki először olvassa ezt a szöveget, ez el tudja képzelni, hogy veled mi történt, és tudjon veled azonosulni, tudjon veled menni. És hát ez a traumaírás. És elmondod, hogy mi történt, meg azt is, hogy te mit éreztél, és kész vagyok.
Mik a visszajelzések a traumaírás kurzusodokkal
nagyon kapcsolatban? Nagyon szeretik, nagyon sokan nem is szeretnék abba hagyni, és nagyon sokáig több kurzuson keresztül a csoportok nem hagyják el egymást, sőt, amikor teljesen vége van már mondjuk egy mesterfokozat után, ami egyébként ugyanaz a metódot követi, csak együtt dolgozunk, akkor időnként szoktunk találkozni a csoportok, akár személyesen, akár az online térben, és megbeszéljük a akkori aktuális dolgainkat.
Picit visszatérve az egyasszonyhoz, és személyesebb vizekre elvezve, hogyan látod a másság fogalmát a mai világban? Meg ha tehetnéd, mit változtatnál a társadalommal kapcsolatban? Akár az, hogy mit érzel, mit tapasztalsz, hogyan viszonyul a mostani társadalom a mássággal élőkhöz?
Elképesztően nehéz kérdés, mert ugye attól függ szerintem, hogy milyen közegben élsz. Tehát, hogyha a te közeged és a te mikrokörnyezeted nagyon elfogadó, akkor ugye hajlamos vagy azt gondolni, hogy egyébként az egész társadalom ilyen, holott nyilván nem. De én ahhoz képest, ami a 80-as években mondjuk volt, amikor leginkább csak zavartan elfordultak, vagy beszóltak és kellemetlenkedtek, ahhoz képest azért érzek jelentős fejlődést, hiszen azért nagyon-nagyon sokan vannak, akik érzékenyíteni próbálnak, és próbálnak ebben segíteni nekünk, de egyébként nemrég volt egy kisgyermek halála kapcsán egy írásom azzal kapcsolatban például, hogy mit ne mondj egy szülőnek, amikor mondjuk elveszti a gyerekét. És iszonyatosan sokan megköszönték, mert hogy ez egyébként egy ilyen társadalmi érzékenyítés. Ennek az elmondása, ennek a megtanítása velünk egyébként egy tök középiskolai feladat lenne, nem? Tehát, hogy ezt be kellene vinni egy osztályfőnöki órára, egy pszichológust, aki ezt elmondja, hogy így készítsen föl az életre, hogy úgy készítsen föl arra, hogyha fogyatékkal élőt, vagy egyéb másság, mindegy, hogy most melegről beszélünk, vagy bárkit, hogy hogyan kell elfogadni, hogyan kell hozzá viszonyulni. Ezeket meg kellene tanulnunk. Ezek nagyjából nincsenek, és amikor ezt mi társadalmi nem tudom miből, mert jópofaságból, vagy segítőkészségből ezt megtesszük, akkor mi nagyon sok bántást is kapunk, de közben meg nagyon-nagyon sok szeretetet kapunk azért, amiért, hogy milyen jó, mert hogy hát erre soha nem gondoltam volna. Például nagyon sok, rengeteg levelet kaptam ezután az írás után, hogy ő soha nem gondolt volna arra, hogy egy gyermeket vesztett szülőnek, ha azt mondod, hogy én ezt nem éltem volna túl, akkor neki azt üzened, hogy ő neki nem kellene élnie. Tehát ennyire egyszerű. És hogyha ezt szépen megfogalmazod, és ez legyen bármi más. Tehát, hogy egy olyan másság, ami a helyhez kötést, a bármiben korlátoz akár, akkor azt hogyan kell kezelni? Hogy hogyan van az, hogy én, aki 40 éve ebben vagyok, hiszen 40 éves lenne most a Zsuzsi decemberben, hogy én sem tudom mindig, hogy ezt hogy kell csinálni, vagy hogy jó. És ezért nagyon fontos egyébként, és nagyon fontos, hogy te is így beszélj arról, hogy nektek mi a jó.
Mit üzennél a próbatételes gyerekeket nevelő szülőknek?
Hát, hogy földig hajolok előttük. Most megbőgetsz, az csak az lesz a vége. Hogy minden tiszteletem, és tudom, hogy ők teszik a dolgokat.
A lehető legjobbakat kívánom neked, és köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm, és fantasztikus vagy, köszönöm.
Önök Péter Finovákével hallották, én Máté Dalma vagyok, várom önöket jövő héten is.